Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus így szólt tanítványaihoz. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, az elveszíti. De aki elveszíti életét, én értem, megtalálja azt. Aki befogad titeket, engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem. Aki befogad egy prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki befogad egy igazat, mert igaz, az az igaz jutalmát kapja. És aki inni ad akár csak egy pohár friss vizet is egynek, e legkisebbek közül, mert a tanítványom, bizony mondom nektek, nem veszíti el jutalmát. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Az olvasmányban Elizeus prófétáról hallunk, akinek egy asszony a férjével saját szobát készít a lakásukban. Miért? Mert vágynak arra, hogy újra és újra találkozzanak a prófétával. Nem azért, hogy úgymond villogjanak mellette, vagy magukat ígymond fényezzék, hanem azért, mert kíváncsiak a szavára. Kíváncsiak arra, hogy mit mond nekik a próféta. Mit üzen az Isten? Milyen ajándékot készít nekik az Isten, ha az Úrral tartanak? És megkapják ezt az ajándékot, egy év múlva megszületik majd az asszony gyermeke. Az a gyermek, amely emberi erővel nem születhetne meg, hiszen bizonyára igyekeztek, és bizonyára megpróbáltak mindent, de a Jóisten megajándékozza őket a gyermekkel. Miért? Mert figyelni akarnak a próféta szavára, rajta keresztül az Úr szavára. Mit mond nekem az Isten? Hogyan alakítja az életemet az Isten? És ha oda hallgatok, akkor kapok az Istentől. Nem azért, mert jutalom, hanem azért, mert az életmód váltásammal valami történik az életemben. Bizonyos dolgokat el tudok engedni. Bizonyos dolgokat el tudok fogadni. És le tudom magamban győzni mindazt, ami elválaszt az emberektől, elválaszt az Istentől. Mert leginkább magunkat választjuk el az Istentől és az emberektől. Diabolos görögül szétszórni. És amikor mi, amúgy mondja, hogy az Szentlecke mondja, hogy meghaltunk a bűnnek, de a bűnben élünk, akkor valójában mi magunknak ártunk azzal, hogy kitartunk valamiben, amely nekünk is rossz, mely már számunkra se kedvez, mely nem így visz el az örömre és a boldogságra. Örömöt akarunk, ezért választjuk sokszor a bűn, de valójában ez roncsol és bánt bennünket. Meghaltunk a bűnnek, de ha él bennünk az irítség, akkor nem építem a közösséget, azt nézem, hogy neki mi van, és nekem mi nincs. És marjuk magunkat, hogy nekem az hiányzik, és ezért vagyok boldogtalan. De ha legyőzöm magamban az irigységet, és odafigyelek a másikra, rádöbbenek arra, hogy ami miatt irigy lehetnék, az aluljában hát nem is fontos, mert olyan életet hordozott, olyan nehézségei vannak, amelyet nem is biztos, hogy cserélnék magaméval. És meglátom azt, hogy mi mindent tett, vagy mi mindent áldott fel azért, ami miatt én irigy vagyok rá. Ott van a harag, amely szét tud minket választani. Éveken keresztül nem tudunk egymással szóba állni. Élő példa, a egyik rokonom összeveszett a másikkal, és 35 éven keresztül nem álltak egymással szóba egy faluba. És már az egyik már nincs velünk, de nem tudtak egymásnak megbocsájtani. Mi unokák látogattuk mindkettőt. És tehát mindkettő tudta, hogy voltunk a másiknál, de a gőg erősebb volt, mint az, hogy keressék egymást. Nem a közösséget építi, ha haragot tartunk. Nem is beszélve arról, hogy bennünk is mérgez, minket is mérgez. És minket is, úgymond, beteggé tud tenni. Ott van a torkosság, hogy én birtokolni akarok valamit enni, inni, és az a böröm. De hát, ha finomat eszek, de egyedül eszem, az milyen öröm? újra és újra megéhez. Ellenben, ha meg tudok osztozni valakivel valamin, és lehet, hogy nem olyan minőségű, nem olyan értékű az étel. Ferenc pápa mondja, hogy lehet vizet önteni a bablevesbe. Lehet hígítani a bablevest azért, hogy többen tudjanak enni, többen tudjanak leülni az asztalnál. Rádöbbenünk arra, hogy az öröm nem a javainkban, hanem az emberi kapcsolatainkban rejlik, hogy tudunk beszélgetni, mosolyt csalunk egymás arcára, élményeink annak, amire vissza tudunk emlékezni. Ott van a kevésség, hogy nekem legyen igaza, majd én megmondom, legyen úgy, ahogy én akarom, és nem figyelek oda a másikra, a másik érzéseire. Büszke vagyok arra, hogy valakit fölhívja a telefonon, majd ha ő hív engem, hiszen én vagyok az idősebb. És ebben a büszkeségben nem veszem észre, hogy a mai fiatal másképpen gondolkodik, mint mi. És nem az a kérdés, hogy ki a büszke, hanem az, hogy ki az, aki meglépi az első lépést a másik ember felé. A tékozó fiú történetében az apa odafut a gyereke elé. A felnőtt vonul, az apa leveti a méltóságát azzal, hogy rohan, mert örül, hogy visszakapja a fiát. És ebben az örömben nincs helye a kevésségnek. Ott van a lustaság, hogy majd később. Nem csak a lusta vagyok tanulni a lustaság, hanem lusta vagyok döntést hozni. És ez az evangéliumot megerősíti, mert aki felveszi keresztjét, és pontosan aki nem veszi föl keresztjét, és nem köve, az nem lehet az én tanítványom. Miért? Mert a kereszt az elköteleződés. Az elköteleződésben vannak nehézségek. De amikor lusták vagyunk, elköteleződni. Majd később vállalok én felelősséget önmagamért, meg másokért, majd később mondok igent valakire, addig én válogatok, és közben elfolyik az élet. Meg akarom menteni az életemet, nem akarok elköteleződni, nem döntök sehogy, és közben elveszítem az életemet. Mert mi az, amire én vissza tudok emlékezni? Tengtem, lengtem. De én azt mondom, hogy hoztam áldozatot a páromért, a gyerekemért, a barátaimért. Valahova tartozom. Valahol én megedződtem abban, hogy legyőzzem a magam kamasz vagy fiatal felnőtt természetét. Akkor egyben megmutatom azt a gyümölcsöt is, ami ebben a folyamatban megszületik. Mint a gyöngy, amely a kagylóban megérik, és megszületik, és gyönyörű gyöngyé válik. De nem vállaljuk a fájdalom kockázatát, akkor nem is lesz semmi a kezünkben. Ott van a fösvénység, hogy úgymond nem tudok adni, ne jöjjön senki, nem akarok költeni senkire. És mit kezdek a pénzemmel? Gabriel García Márquez Száz év magánya szól arról, hogy lakják le a házat, de ne maradjunk egyedül. Mert lehet, hogy lelakják a házat, és rengetlenség van magunk körül, de élet van. Ferenc pápa, akit idéztem, ő mondta egy másik prédikációjában, hogy hát fiatalok, hát jó, csináljatok rendetlenséget, de utána tegyetek rendet. Mert csak így mondjuk főz a konyhába, világos, hogy azért egy omlethez fel kell törni a tojást, de el is kell takarítani utána. De nem vállaljuk azt, hogy valami rizikó van körülöttünk, anyagi áldozat van körülöttünk, akkor eredménye sincsen. És azáltal, hogy én adok, azzal én közösségbe is lépek. Nem beszélve arról, hogy én sok pénzt gyűjtök, mondván, hogy gondoskodok a gyerekeimről, hát a gyerekeim is fog pénzt keresni. De azok az emlékek, amik együtt tölthettünk volna, azt nem lehet pénzen megvásárolni már. És ott még a bujasság is, amikor nem tudjuk féken tartani az érzékeinket, és valóban akkor a közösségben egy bizalmatlanságot tud szülni. Hogy hova tartozom, kihez tartozom, mennyire vagyok hűséges. 100%-ig, vagy beengedek bizonyos dolgokat magamnak, és az bomlasztja a bizalmat. Kedves testvéreim, azt mondja Pál apostol, hogy meghaltunk a bűnnek. Azért, hogy új életet kezdjünk. És az új élet nem egy önmagának való élet, hanem egy közösségben való élet. Mert közösségben élünk. És az egyházunk alapsejtje a család. Ahol megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet szeretni. De azt is megtanuljuk, hogy hogyan lehet bocsánatot kérni. És azt is megtanuljuk, hogy mi a valódi igazság. Hallottuk a kollektában, a vezető könyörgésben, hogy világosítsa meg értelmünk homályát az Úr. Hogy ne világosságban járjunk, ne pedig homályban. És az evangéliumunk első része erre rámutat, hogy aki kevésbé, pontosabban jobban szereti apját, anyját, a gyermekét, mint engem, nem lehet az én tanítványom. Miért? Mert felismerhetjük a saját családtagjainkban a fennnevezett bűn csíráit. Hogy apám, anyám, a te álmod nem az enyém. És nem a te gyerekkori álmodat kell beteljesítenem. A gőg beszél belőled. Apa, anya, én nagyon szeretlek téged, de én nem akarok gyűlölködni, mint ahogy te nem tudsz megbocsájtani a szomszédnak, akár testvérednek, saját szülődnek. Felfedezhetjük azt az értékrendet, amely nem a krisztusi. És Krisztus tanít abban, hogy jól döntsünk. Irányban járjuk az életünket, mint az iránytű a hajón, aminek hullámai vannak jobbról, balról. De a Krisztusi az iránytű. És hiába van, úgymond, tekintély előttünk, a szülői tekintély, a gyermeknek a szeretete, és úgymond kényszerítő erővel bírhat, de ha mindent megengedünk a gyermeknek, akkor mikor tanulja meg kiéselteti, kielégíteni a vágyait? Éppen ezért Krisztusi tanítása mért. De akkor tudok Krisztusról hallani, ha van, aki hirdeti. Ezért halljuk az evangélium másik részében, hogy aki befogadja a prófétát, mert a proféta jutalmát kapja. És a proféta az a vándor prédikátor, aki Krisztusról beszél, mint Elizeus. És aki befogadja az igazt, mert igaz, az igaz jutalmát kapja, és az igaz az a hívő volt, aki az életével tesz tanulságot Krisztusról. Mert hogyan legyek nagylelkű ember, nem látok nagylelkű embert? Hogyan legyek megbocsájtó, ha nem tapasztalom meg, vagy éppen nem hallok valakinek az életében a megbocsájtásról? Éppen ezért számunkra a kereszténység nem egy öncentrikus gondolkodás, filozófia, ami közösségben való élet, amelyben a keresztények a keresztényektől tanulnak. Nem csak a lelkipásztortól, a keresztény a kereszténytől, mint ahogy a házasság sem magánügy, a keresztény házasság közügy, mert látják a házasságukat a többiek, akik házasságban élnek, meg akik házasságra készülnek. Hogy beszélnek egymással, hogyan viszonyulnak egymáshoz, és hogyan bocsájtanak meg egymásnak, ha szükséges. Kedves testvéreim! Ennap volt Szent László ünnepén, és egy mondat erejéig, egy gondolat erejéig, hagy beszéljek róla, aki tanulságot tett a megbocsájtásról. Láthatjuk az ő róla készült képet, amelyben forrást fakaszt a sziklából, hogy gondoskodik a népről. Van egy példa, amely erősebb, mint ez a kép, amelyet nem mindenki ismer. Hogy az ő nagyapja vazul, akit István király megvakítatott, és ormat öntetett a fülébe, hogy uralkodásra alkalmatlanná tegye, pontosabban ne legyen trónkövetelő. És Szent László király ennek a Szent Istvánnak bocsájt meg, amikor őt oltára emeli. Mert tudja is László, hogy megbocsájtás nélkül nincs jövő. Nem csak személyes jövő nincsen, de a nemzetnek sincs jövője, ha nem engesztelődnek ki a nemzet tagjai egymással. Szent László megmutatja azt, hogy a jövőt a kiengesztelődésre és az együtt a közösségre építhetjük. Mert különben széthúzunk. Diabolosz görögül, ismét mondom, szétszórni. És ez minden rossz szándéka. Kedves testvéreim! Az evangéliumunk záró gondolata, hogy egy pohár friss vizet is ad nektek valaki az én nevemért, aznak megkapja a jutalmat. A nagy dolgok nem nagy tettekben mutatkoznak meg sokszor, hanem a kis cselekedetekben. Mert akkor ad valaki pohár vizet a másiknak, ha észreveszi a másik szomjúságát, nem feltétlen kéri azt a pohár vizet. És mégis, ha észreveszik a másikat, akkor empátia dolgozik bennünk. Az az empátia, mely Krisztusban is dolgozik, mert észreveszi a másik ember szükségét, anélkül, hogy ő mondaná. És milyen nagy ajándék, ha észrevesszük a másik ember szükségét. Nem csak fizikai, hanem lelki értelemben is. És ha meg is teszem azt, ami a lelkiismeretemben szól, akkor valóban meghaltam a régi embernek. és már az új emberként élek tovább. Amen.
Szeressétek egymást! Bacsa Dávid atya homíliáját hallották.
A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap. Egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve főünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!